kis csatlakozik hozzánk, míg megosztom a képernyőt. Ez a Bétel technikai szakosztály, Kábel TV szakosztály, Média Klub és a Rádió Tátélési szakosztály közös rendezvénye, és az előadás, mai előadás az Basárdi László kvantumkommunikáció jelene és jövője lesz. Még egy kis hirdetés a jövőre vonatkozólag. A következő előadásunk az Dr. Kis Bálint, Robotok a korszerű gyártás technikában március 9-én, Király Gyula Okos Kórház egészségügyi informatika március 23-án, Kéri Ferenc Kábel TV rendszerek jelene és jövőre április 23-án. A régebbi előadásunk a YouTube-on megnézhető, és ha valaki úgy érzi, hogy szeretne ezekre az előadásokra meghívót kapni, akkor valamelyik e-mail címen írjon, fölveszik a levelező listánkra, és fog kapni meghívókat. A mai előadónk az dr. Basárdi László, aki a Budapesti Műszaki Egyetem Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszékének docense, ugyanek a tanszéknek a Mobil Kommunikáció és Kvantumtechnológiák Laboratóriumának vezetője, a Magyar Asztronautikai Társaság alelnöke. Nem mondom tovább, de nem szeretném az egész estét latin címeivel tölteni. Az előadásának a címe a kvantumkommunikáció jelene és jövője. Szerintem egy nagyon érdekes, időszerű előadás. Laci, tiéd a szó.
Köszönöm szépen, Iván, a felvezetést, és köszönöm szépen a meghívást a mai rendezvényre. Bízom benne, hogy látszódik megfelelően a megosztott kijelzőn. És amiről szeretnék az előadásomban beszélni, az az, hogy mit is értünk kvantum informatika alatt, hol tart most a kvantum kommunikáció, és pár gondolatot szeretnék megosztani a szerintem biztató jövővel kapcsolatban. Az elhangzott az ismertetéskor, hogy a BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszéken dolgozok a Mobil Kommunikáció és Kvantum Technológiák Laboratóriumban. A laborunk az négy területtel foglalkozik, mobil hálózatokkal, IoT-val, tehát Internet of Things-el, 5G, illetve most már 6G témakörrel, illetve kvantum kommunikációval, és hát nyilván a mai előadásom az a kvantum kommunikációs világunkhoz kapcsolódik. A kvantum informatika és a kvantum kommunikáció, de az előadásomban is már látszódni fog, számos megoldást kínál a legkülönbözőbb területen, akár kvantum számítógépekről beszélünk, akár kvantum kriptográfiáról beszélünk, akár véletlen számoknak a világáról. És ez az egész kérdéskört több különböző módszerrel, több különböző módon lehet megközelíteni. Az a megközelítési mód, amit mi alkalmazunk, ezek közül az egyik fő kérdéskör, az, hogy a kvantumkommunikációs megoldások hogyan alkalmazhatóak a jelenlegi mérnöki rendszerekben, például távközlési rendszerekben, azért, hogy növeljük a jelenlegi biztonsági szintet. Tehát vannak valamilyen, hát vannak rendszereink, azok valamilyen szinten biztonságosak, és ezt a biztonsági szintet szeretnénk tovább növelni. És az előadásban látszódni fog, számos kutatási projektben veszünk részt, és pár kutatási projektnek bemutatását is hoztam erre a mai délutára. És hát miért is foglalkozunk kvantum informatikával és kvantum kommunikációval? Azért, mert sok más emberhez hasonlóan, és úgy gondoljuk, hogy a jövő az a kvantum technológián fog alapulni. És jelen pillanatban a második kvantum forradalomnak érjük az idejét és az időszakát. De az első kvantum technológiai forradalom is adott már számunkra nagyon sok mindent, de itt a második kvantum technológiai forradalomban születnek azok az eredmények, amelyek megalapozzák azt, hogy kvantum informatikáról, kvantum számítógépről, vagy akár kvantum kommunikációról tudunk beszélni. És legtöbbször, amikor felmerül az, hogy kvantum informatika, vagy kvantum számítógépek, akkor fel szokott merülni az azt, hogy a kvantum számítógépek milyen erősek, milyen hatékonyak tudnak lenni számítási kapacitás szempontjából. És erre hoztam itt egy példát. Akár ez a mai Zoom-on keresztül tartott, YouTube-on keresztül közvetített, sokszor YouTube-on elérhető videófelvételnek is a biztonsága, valamilyen szinten azon alapul, hogy nem egy nyilvános kulcsú, titkos kulcsú, titkosítás, mert a rendszerünk használatosítványok mögött általában a publikus kulcsú infrastruktúrát használjuk. Ezt azért tekintjük biztonságosnak, mert az RSA-ról tudjuk, hogy fel lehet törni, de az volt, hogy az nagyon sok ideig tart, ameddig ezt a feltörést el lehet végezni. Hogyha fogunk egy 300 személyből álló kulcsot, és elkezdjük törni, vagyis elkezdjük keresni azokat a PIM számokat, amelyek szorzatából összeállt az RSA kulcs, és az brute force módszerrel csináljuk, vagyis elkezdjük így egyenként nézni, hogy a kettő osztója, a három osztója, így el nem nézzük meg, az osztója is így tovább, és így haladunk is szép. Hát számunkért akkor egy 300 számegyű szám törése egy ilyen desktop számítógépet, mondjuk 2012-ben gyártottak, tehát egy magos nincs, amelyen semmiféle számítási gyorsítás, akár 152 ezer évig is eltarthat, ennyire is tart, mire feltörünk egy RSA kulcsot. Ezzel szemben a kvantum számítógép segítségével a törési idő az egy másodpercre csökken, vagyis egy csettintési idő alatt tudjuk feltörni az RSA-nak a titkosítását. Az, hogy az RSA kvantumosan feltörhető, ezt a 90-es évek óta tudjuk, és ezért is vett nagy lendületet a különböző kvantum számítógépekkel kapcsolatos fejlesztések az egyik oldalon, másik oldalon pedig a kvantum biztonsággal kapcsolatos fejlesztések. De mit is értünk kvantum alatt? Ugye egy rendszerre akkor akasztjuk rá a kvantum jelzőt, hogyha a kvantummechanika törvényei szerint működik a rendszer, vagyis a kvantum fizikával tudjuk leírni, és a kvantummechanika a törvényszerűsége jellemzik. És hogyha nagyon fizikus szemmel nézzük, akkor megvan a kvantum alapú rendszereknek a speciális jellegzetessége, tudunk kvantárságról beszélni, tudunk a hullámrészecske kettőségről beszélni, minek tekintsünk egy foton részecskének, vagy pedig hullámnak, tudunk beszélni alakú defektusról és nagyon sok mindenről, de előadásomban nem ezekkel a fizikai jelenségekkel szeretnék foglalkozni, hanem ezeknek az informatikai alkalmazásaival, a kommunikációs alkalmazásaival egészen pontosan. Ez nagyon érdekes, hogy azt, hogy ezek a kvantum alapú jelenségek, ugye a nanométer tartományban működnek, ez a 10-9-es méret tartományban, de mégis a kvantummechanikának a törvényei azok alapjait jelentik nagyon sok makroszkópikus rendszernek, akár a fotoszintézis, erre gondolunk akár a napelemeknek a működésére, az integrált áramköröknek, a lézerekre, a CCD-kre, a ledekre, és még nagyon sok mindenre, ezek mögött mind-mind a háttérben a kvantummechanikai alapok állnak. És ami megkülönbözteti az első kvantum technológiai forradalmat, hogy nagyon sok kvantumfizikán működő eszközt adott számunkra, és a második kvantum technológiai forradalmat, mivel jelen pillanatban is élünk, aztán Schrödingernek az egyik 22-ben leírt mondásához kapcsolódik. Azt mondta 22-ben, hogy nem tudunk elvégezni kísérletet, amikor csak egyetlen egy elektront vagy atomot manipulálnak, mert hogy egyszerűen nem tudunk ilyen egyszerű elemi részecskékkel műveleteket elvégezni. És hát az, ami megváltozott, úgyhogy ez már nem igaz napjainkba. Képesek vagyunk arra, hogy fotonokat manipuláljuk, képesek vagyunk arra, hogy elektronoknak a spin állapotait manipuláljuk. Pont azért tudunk különböző kvantuminformatikai rendszerekről beszélni. Ugye hagyományos informatikában az informatikának az alapegysége a bit, aminek van kettő jól megkülönböztethető alapállapota, a nulla vagy az egy. A kvantum fizikán alapuló informatikában, a kvantum informatikában nem nulla vagy egy az állapotunk, hanem nulla és egy állapotot egyszerre felvesz a kvantum bit, ami ezt szakszóval szuperpozíciónak lehet, és a szakszóval szuperpozíciónak nevezzük. Azért, hogy illusztráljam itt egy közérthető példával, képzeljük el azt, hogy van egy pizza állapotunk, ez mondjuk a null állapotnak tudjuk megfeleltetni, van egy gyros állapotunk, amit meg tudunk feleltetni az egyes állapotnak, csak az a szuperpozíciónk, ez nem más, mint a gyroszos pizza, amit el egyszerre találhatunk meg ebben mint a gyrosz állapotban, mint a pizza állapotban, szuperpozícióban vagyunk, az nullának és az egynek a szuperpozíciójában. De azért, hogy nem mutassam a kvantumbitet a maga matematikai valóságába is, amikor kvantumbitről beszélünk, akkor komplex számokkal dolgozunk, nevezett komplex valószínűségi amplitúdókat használunk, és itt az, amit ez az egyenlet képzet is mutat, az, hogy van kettő jól megkülönböztethető alapállapotunk, a nullás állapot, meg az egyes állapot, és ezekkel az állapotokhoz hozzárendelünk nevezett valószínűségi amplitúdókat, amelyek kvázi megadják azt, hogyha kiolvassuk a kvantumbitűnek az értékét, akkor mekkora valószínűséggel fogunk nullás értéket visszakapni, és mekkora valószínűséggel fogunk egyes értéket visszakapni. Ugyanis, ami megkülönbözteti a kvantum számítógépet, és így a kvantum kommunikációt is a hagyományos megszokott mindennapi világtól, amit kvantumos nézőpontból klasszikus világnak nevezünk, az az, hogy itt valószínűségekkel dolgozunk. Akik jobban szeretik a vizuális ábrázolást, szeretnék mutatni a kvantum bitnek egy vizuális reprezentációját, amikor valós térben dolgozunk, hiszen a kvantum bitünk, amit ez a jelölés rendszer, amit használunk, kett színek nevezünk, ennek van egy viszintes betülete, ami a kett nulla tengelyen jelent meg, és van egy függőleges betülete, ami a kett egyes tengelyen jelenik meg, és itt van a hozzá tartozó két ünnevet komplex valószínűségi amplitúdó kis A-val és kis B-vel jelölve. De a mai előadásomnak nem célja az, hogy itt belemegyek a kvantum mechanikának a posztulátumaival, vagy a kvantum informatikának a különböző alap egyenleteit bemutassam. Arról szeretnék beszélni, hogy mindez hogyan használható fel arra, hogy egyrészt fenyegessük napjainknak a biztonsági megoldásai, másrészt pedig hatékony védelmet biztosítsunk. Lehet kvantum bit a gyakorlatban. Beszéltem arról, hogy a kvantáltság nagyon fontos jellemzője ezeknek a rendszereknek. Minden olyan zárt fizikai rendszert meg tudunk feleltetni kvantumbitnek, aminek van kettő jól megkülönböztethető állapota. Egy elektron esetében a spin le, meg a spin fel állapot, például egy ilyen állapot. A foton esetében pedig a polarizációs állapot, hogyha szeretném nagyon abstrakt módon megfogalmazni, akkor a foton az pörög a tengelye körül, ha tud viszintesen pörögni, akkor mondjuk nullás állapotban van, tud függőlegesen pörögni, akkor egyes állapotban van, ha pedig össze-vissza pörög a tengelye körül, akkor meg a nullás állapotnak, meg az egyes állapotnak van a szuperpozíciójában. És felhasználva ezeket a kvantum biteket, képesek vagyunk arra, hogy kvantum áramköröket építsünk, a kvantum áramkörökből pedig kvantum számítógépeket tudunk összeállítani. Itt azon az ábrán különböző kvantum csipek, kvantum számítógépek láthatóak, bal fejlőd az IBM-nek a kvantum számítógépe, alatt a Google-nek egy kvantum csipje. Egy jobb oldalt pedig ez a kutató azért mosolyog ennyire, mert abban a kénycsőben egy kvantum számítógépet tart a kezébe, egy olyan kvantum számítógépet, ami 2002-ben sikeresen futtatták az RSA algoritmust feltörő sor algoritmus, amit Peter Shor kutatóról neveztek el, és ez a két szuber négyű kvantum számítógép képes volt arra, hogy a 15-ös számot felvontsa tényezőjére, megállapítva azt, hogy az 3-nek és az 5-nek a szorzata. 10 évvel később eljutottunk odáig, hogy a 143-as számot tudtuk tényezőkre bontani kvantum számítógéppel, 11 és 13, ami nem tartunk ott, hogy hogy kvantum számítógépekkel ténylegesen veszélybe lenne az RSA, amit használunk, de tudjuk azt, hogy a kvantum számítógép segítségével fel lehet törni majd az RSA-t, és a különböző cégek egyre nagyobb kvantum bit számban álló kvantum számítógépeket jelentenek be, és tesznek elérhetővé. Ráadásul ezek már nem csak kincsúban léteznek, hogy ilyen nagy laborokban. Tavaly éve elején jelentette be egy kínai cég, az kincsú, hogy ő egy asztali kvantum számítógépet fejlesz, amit $5000 szeretne majd piacra dobni. 2001 elején azt mondták, hogy majd az év későbbi részében lesz ez elérhető, az 2022-t írunk, és egyenlőben nincsen piac hír a céggel kapcsolatban, mert várunk arra, hogy előbb-utóbb megjelenjen az $5000-os kvantum számítógép. Ez a kvantum számítógép, ez optikai elven működik, tehát nem kell szuper alacsony hőmérsékletre lehűteni azért, hogy működjenek a benne lévő kvantum jelensége. Cserélő összesen kettő, azaz kettő darab kvantum bitet tud felhasználni, és vele művelhetet elvégezni. Ez még nem az a élettartalmi, a segítségével fenyegetni tudnánk apjainknak a biztonsági megoldásait, de mondjuk oktatási célra, annak a demonstrálására, hogy működik a kvantum számítógép, arra nagyon jó használható. Van egy másik cég, aki kvantum számítógépeket gyárt, a D-Wave nevű kanadai cég, amit 2001-ben alapítottak, British Columbia-ba, Kanadának a nyugati felén. Ők készítették el a világ első működő kvantum számítógépét, de ez nagyon speciális architektúrát használva, speciális módon működik. Jelen pillanatban több mint 5000 kvantum bitet használ az ő kvantum számítógépük, amit 2020 őszén jelentettek be, és szeretnék azt, hogy 2023-24 környékén lenne egy jobb, még erősebb kvantum számítógépük. Azonban az ő kvantum számítógépük az egy cél számítógép, ami azt jelenti, hogy csak bizonyos problémák megoldására alkalmas az architektúrájából szakadóan. A többi kvantum számítógép, az univerzális kvantum számítógép alkalmas lehet tetszőleges problémáknak a megoldására, de a D-Wave kvantum számítógép egy olyan fizikai jelenséget használ ki, ami csak fő problémák megoldására teszi lehetővé az ő berendezésüket. És úgy kell elképzelni a D-Wave számítógépét, mint mondjuk egy sok automatát, alkalmas arra, hogy rongyát verje a világ sok mestereit néhány lépésben, de nem lesz arra alkalmas, hogy univerzális számítógépként egyéb feladatokat el tudjunk végezni vele. Pont azért az ötlet, hogy a kanadai cég, a D-Wave is bejelentette már azt, hogy gondolkodik, hogy egy olyan elven, nevezett kapuelven működő kvantum számítógépet építsen, mint a versenytársai, mint például az IBM, ami elkészített egy kvantum számítógépet, vagyis több különböző architektúrájú kvantum számítógépet, és ezt feltette a felhőbe, vagyis bárki, aki regisztrál az egy kvantum számítógépének az oldalán, az írhat programot egy igazi kvantum számítógépre, és utathatja egy igazi kvantum számítógépén a programját. Az üzleti modell az, hogy az egyszerűbb architektúrájú kvantum számítógép érhető el a ingyenesen mindenki számára, és hogyha cégek valami extra számítást szeretnének elvégezni, akkor pénzért férhetnek hozzá a nagyobb kapacitással dolgozó IBM-es kvantum számítógéphez. De miért is érdekes a kvantum számítógépeknek a teljesítménye? Ha megpróbálnánk elhelyezni azt, hogy a kvantum számítógépek mennyire hatékonyak, és segítségül hívjuk a különböző probléma osztályokat, akkor ez az ábra tudja illusztrálni a kvantum számítógépet. Itt a a probléma megoldási bonyolultság osztályokat láthatjuk. A P probléma osztályban azok a problémák tartoznak, amelyek polinomiális időben megoldhatóak, és hogyha én fogok egy számítógépet, akkor a számítógép ki tudja számolni a megoldást. Az NP problémák pedig ugye azok a problémák tartoznak, amelyek nem oldhatóak meg polinomiális időben, tehát hogyha elkezd szükségni vele egy számítógép, akkor nagyon-nagyon sok ideig tarthat, mire a problémát megoldja, tehát nem tudunk hatékony algoritmus készíteni az adott problémának a megoldására. A városának a feltörése az az MP problémák világához tartozik, vagyis a hagyományos számítógépekkel, klasszikus gépekkel, amik a P problémák világába de nem tudjuk gyorsan megoldani. De vannak olyan problémák, amelyeket MP teljes problémáknak nevezzük, egy speciális probléma osztály, amelyek igen időigényesek, hogyha szeretnénk azokat megoldani. És az a sejtésünk, ezt még nem bizonyították matematikailag, de egyelőre minden arra mutat, hogy igaz ez a sejtés, hogy a kvantum számítógép az a BQP problémák osztályban működik, ami azt jelenti, hogy minden problémát, amit a klasszikus számítógép megold, gyorsan, azt ő is gyorsan megoldja. Az MP problémákat szintén gyorsan meg tud oldani ez a kvantum számítógép, de azokat a problémákat, amelyeket MP teljes problémáknak nevezünk, azokat a kvantum számítógép se tudja gyorsan megoldani. Ami azt jelenti, hogyha tudnánk úgy növelni a biztonsági szintet bármilyen rendszerben, hogyha megnézzük azt, hogy a biztonságunk, akár a kulcserénk, akár a titkosításunk, akár a hitelesítési eljárásunk, az milyen probléma osztályon, milyen algoritmuson alakul, és mondjuk, hogy milyen probléma osztály van, milyen matematikai probléma osztály, hogyha NP-teljes problémát alkalmazunk, akkor az alapvető számítógép sem fog tudni megbírkozni a jelenlegi tudásunk alapján. Persze itt felmerül kérdésként a matematikusok egyik nagy kérdés, hogy a P probléma osztályon megegyezik az MP probléma osztályon. Továbbra nyilván abban itt vagy ki, hogy ez a két probléma osztály azt különbözik egymással, és a MP problémák tartalmazzák a P problémát. Ha mindezt szeretnénk fogalmazni, akkor a kvantum számítógép akár 2 millió-szor gyorsabban is tud működni, mint a hagyományos klasszikus számítógépek, tehát nagyon-nagyon gyors számítási kapacitást tesz lehetővé, és emiatt tudjuk feltörni a különböző titkosításokat. Persze hatalmas előnye is van a kvantum számítógépek, el tudunk végezni, tudunk futtatni olyan algoritmusokat, amelyek a klasszikus számítógépek fel nagyon lassúak lennének, pont azért kvantum számítógéppel mondjuk hatékonyabban tudunk különböző kvantumrendszereket szimulálni, lehet, hogy hatékonyabban tudnánk vele az aktuális COVID mutációkat megtalálni, vagy még egyes adatbázisban futtatni és mutációkat keresni. Azáltal, mert hogy különböző algoritmusokat sokkal gyorsabban tudunk futtatni kvantum számítógépnek a segítségével. Szóval nem csak a fenyegetés is van eszünkbe a kvantum számítógépről, nagyon sok pozitív hozadéka is van, hogy nagy számítási kapacitású gépeket tudunk építeni. Szeretnék mutatni 2 ábrát ennek az illusztrálására, hogy nem tartunk még ott 2022-ben, hogy ha szerettük volna a napjainknak a klasszikus megoldásait, annak ellenére, hogy 95 óta tudjuk, hogy az RSA törhető. Egy mutatok párra, ez az egyik, ez a Suman algoritmusnak a blokkázata, ez egy kvantuminformatikai algoritmus. Nem fontos most ennek az algoritmusnak a működése. Egy hagyományos digitális technikában megszokott blokkázattal tudunk kvantuminformatikával is dolgozni, hiszen csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy vannak vezetékek, és vannak különböző kapuk, amelyeket tudunk rajta, és ezen az általán összesen 5 darab kapu látható. Hogyha ezt a sima algoritmust szeretném megvalósítani, mondjuk egy optikai tenszerben, akkor ennek az egyszerűsített vázlata így néz ki, közel 40 elemet kell felhasználnom ahhoz, hogy az előző ábrán mutatott 5 kapuból működő rendszert meg tudjam építeni, és hát itt mindenféle cseles trükkökkel kell élni, hogy be az optikai elrendezés megépítésre kerül. És annak ellenére, hogy a kvantuminformatikának az elmélete az nagyon előre tart, technológiailag még vannak kihívások, pont az ott a kvantumszámítógépeknek a fejlesztése, az még nem tart ott, ahol az elmélet tart. Még mielőtt elmérnénk a kvantum kommunikációnak az érdekességeibe, azért szeretnék megemlíteni egy másik kvantum mechanikai jelenséget, amit felhasználunk a kvantum kommunikációban is, ami nem más, mint az összefonódásnak a jelensége. Létre tudunk hozni olyan speciális összefonódott párokat, amelyek nagyon különleges módon működnek, akkor is, hogyha ezeket az összefonódott párokat szétválasztjuk egymástól, és hogyha mondjuk én azt étrosztom, hogy összefonódott fotonpárt, ami két fotonból áll, az összefonódott fotonpárt elviszem egymástól egy nagyobb távolságra, és a pár egyik tagján elkezdek műveleteket elvégezni, akkor ez a pár másik tagjára is hatással van. Még már nincs az összefonódott fotonpár egy helyen, azt a nem helyezkedettség non-lokalitás elvének is nevezzük, és azt is igazolták fizikai kísérletekkel, hogy az összefonódásnak a jelensége az a fénysebességnél gyorsabban bekövetkezik, tehát hogyha ezt az összefonódott fotonpárt szétválasztom, az a távolságra, mert ugye a fény megteszi a távolságot a két pártartóhoz, és a pár egyik tagját elkezdem tüfölni, akkor a pár másik tagja is megérzi ezt a tüfölést. Persze nem ütni szoktuk ezeket az összefonódott fotonpárokat, amire például fel tudjuk ezeket használni, hanem más, mint egy olyan kvantum kommunikációs protokoll, mert a segítségével teleportálást tudunk megvalósítani, ami nem teljesen így, mint a Star Trek világában, hogy átsugázunk embereket az Enterprise-nak, vagy a Discovery-nek a fedélzetéről valahova máshova. De arra már képesek vagyunk, hogy információt és állami részecskéket tudjuk fotont teleportáljunk a Föld egyik pontjáról a másik pontjába. Ha szeretném felhívni ezt a teleportálást, a kvantum teleportáció, ez talán és a 10-9-es mérettartományban működik, ha a kvantum mechanikának a törvényei igazak. Szóval olyan kérdésekkel még nem kell találkozunk, hogy akkori kérdések.hu sem a magyar, sem az angol megfelelőjét, és hogyan fog meglátozni majd a pingpongnak a szabályi rendszere, hogyha tudunk teleportálni, majd akkor oda teleportálhatunk el a lepattanóért. Van egy olyan terület, ami már kísért a gyárkapunk, amely területen már most lehet kereskedelmi eszközöket vásárolni, amelyek szobahőmérsékleten működnek, és amelyek ki tudják védeni azokat a támadásokat, amiket a kvantum számítógép jelent, vagy végre tud hajtani. A Riváig beszéltem, az nem más volt, mint rövid kvantum informatikai bevezető, illetve arról beszéltem, hogy a kvantum számítógépnek milyen nagy számítási kapacitása van. És említettem azt is, hogy ez szolgáltatást jelent a biztonsági rendszerekre, de elmondtam azt is, hogyha MP-teljes megoldásokat kezdünk el alkalmazni. Ezen jellegű megoldásokkal szemben kvantum számítógép is tehetetlen. Tehát ez a jó hírem, hogy nem egy olyan titkosítás, amiről aminek bizonyos protokolljairól, bizonyos algoritmusairól tudjuk, hogy matematikailag is feltörhetetlenek, vagy tudjuk legalábbis sejtjük, hogy a kvantum számítógép támadásának is ellenáll, szóval nem más,
amelyet a koronavírus járvány alatt válságkezelés segítették.
Ez pedig nem más, mint a kinetikus kulcsú
álbéremelés, a családi
adóvízítás. A kinetikus kulcsú titkosítás esetében, de arról van szó, hogy egyforma kulcsokat használunk mind a két oldalon, és én azzal a kulcssal kódoljuk az üzenetet, mint amilyen kulcssal lekódoljuk az üzenetet a másik oldalon. Ebben nyilván az a nehézség, hogy hogyan tudjuk eljuttatni a kulcsot egyik kommunikáló féltől a másik kommunikáló félig, ha tudjuk azt, hogy maga a csatorna az nem biztonságos, hiszen pont arra szeretnénk felhasználni ezt a kulcsot, hogy titkosítsuk a csatornákat. És erre kínál választ a kvantum alapú kulcsétosztást, amiről tudjuk azt, hogy a kvantummechanika elvi alapján lehallgathatatlan, vagyis nem lehet passzív támadást végrehajtani ellen, és azt is tudjuk, hogyha valaki szeretné ezt megtámadni, egy támadó szeretne, hogy beférne a kulcsfelének a lépéseihez, akkor is szintén a kvantumfizikának a törvényei miatt a támadó az fel tudja szedni magát. És a kvantum kulcsfelosztásnak az a nagy előnye, hogy egyrészt biztonságos kulcserét csinál, másrészt az új létrehozott kulcsot mi egy az egybe fel tudjuk használni a napjainkban meglévő klasszikus rendszerekhez, mindenhol a szimmetrikus kriptográfiát használunk. Másként, mert másfél átfogalmazva, hogyha veszünk kettő dobozt, amivel a kvantum kulcsétosztást végrehajtjuk, és elhelyezzük a két központunk között, és kvantum kulcsra segítségével osztjuk meg a kulcsokat, és utána egy megfelelően biztonságos, szimmetrikus kulcsú protokollt használunk, akkor legyen bármilyen gyors kvantum számítógép is a jövőben, nem fogja tudni feltörni a kommunikációinkat. Na, ennek a kvantum kulcsétosztás, csak amit Quantum Key Distribution-nek nevezünk hangulőzés QKD-val, QKD magyarul QKD-val rövidítünk, ennek kettő típusa van, az egyik az előállítás megmér, a másik pedig az összefonódáson alapul. Az előállítás megmér az úgy működik, hogy én előállítok egy kvantum állapotot, előállítok egy fotont, és a fotont átküldöm a túloldalra, a másik kommunikáló félhez, hogy egyik felet Alice-nek nevezzük, a másik felet Bobnak. Bob megkapja, és Bob végrehajt rajta egy mérést. És utána zajlik valamilyen kommunikáció Alice és Bob között, egy klasszikus csatornán, amit bárki lehallgathat, aminek az eredményeképpen elő fog állni egy olyan kulcs, amit csak Alice és Bob ismer. De van egy másik típus, amit összefonódás alapuló QKD-nak neveznek, akkor van egy összefonódott fotonpárunk, amiről korábban beszéltem, és az összefonódott fotonpár egyik tagját elküldöm Alice-hez, a másik tagját pedig elküldöm Bobhoz. És elvégeznek rajta egy kiolvasási műveletet, amit szakszóval mérésnek nevezünk, és utána bizonyos lépéseket követően elő fog állni a klasszikus kulcs, amit fel tudunk használni. És mindegyiken belül két generációról tudunk beszélni, a fotonnak a részecske tulajdonságát használjuk ki, ez az első generáció, a diszkrét változói kulcsétosztás, a fotonnak a hullám tulajdonságát használjuk ki, akkor az a második generáció, a fotonos változói kulcsétosztás. Milyen műegyetemen mindegyik generációval és mindegyik típusú kulcsétosztással foglalkozunk, mint optikai szálon, mint szabadtéri környezetben. Tényleg kell mondjuk egy kvantum kulcsétosztó berendezés, Alice és Bob a kettő között nem mondjuk 50 kilométernyi optikai szál, és amikor egyik ilyen első kvantum kommunikációs prezentációt tartottam, akkor három céget lehetett megnevezni, akik QKD-val kapcsolatos terméket árulnak. Az a svájci ID Quanticum, ami a Genfi Egyetemnek egy spin-off cégeként indult el 2001-ben, a Magic Q nevű cég, de már egy Egyesült Államokban, illetve az Ausztrál, mint Essence lesz. És ehhez képest most 2022-ben már jóval diverzebb a portfólió. A Toshiban az angliai leányvállalata is aktívan foglalkozik kvantum kulcsétosztással, van egy szingapúri cég, a Spectrum kvantum kommunikációs műholdak gyártásával foglalkozik, és hát itt az Európai Unión belül is megjelent több olyan cég, aki vagy kvantum alapú véletlenszer generátort, vagy kvantum kulcsétosztó berendezést állít elő most, vagy szeretne leállítani a közelben már ahhoz, hogy kereskedelmi termékeket kínáljon, mint például az osztrák QT Labs cég. Ezzel párhuzamosan, hogy eléggé sok minden történt kvantum kommunikáció területén, a szabadtéri világban is. 2016-ban Kína földkörű pályára állította a világ első kvantum kommunikációs műholdját. 2016. augusztusában volt az indítás, és utána 2017-ben jelentették be, hogy sokkal jobban működik, mint látták, és 2017 nyarán végrehajtották a világ első műholdon keresztül végrehajtott összefonódást, aztán pedig később a világ első videokonferencia hívását, amit a Bécsi Műszaki a Bécsi Tudományos Akadémia meg a Pekingi Tudományos Akadémia között folytattak. Európa is szeretne mindenhez felzárkózni. 2016-ban megjelent a Quantum Manifestum nevű dokumentum, ami egy 10+10 éves jövőképet vázolt fel az Európai Unió számára. Ennek részeként volt az Európai Quantum Technológiai Flagship program, ami mögé 1 milliárd eurós összfinanszírozást fog tenni az Európai Bizottság, és hát szerte az Európai Unió különböző országaiba különböző sikeres kísérleteket hajtottak végre. Például Németországban végrehajtották tavaly nyáron az első olyan videokonferencia hívást, kormányzati videokonferencia hívást, aminek a biztonságá a szükséges kulcsot, a kvantum kulcsere biztosította. De úgy látott az Európai Unió, hogy végezett és tovább lép, és 2019 júniusában meghirdették az Európai Kvantumkommunikációs Infrastruktúra létrehozására vonatkozó felhívást, amit 7 ország írt alá Bukarestbe, akkoriban éppen Románia, akkor az EU soros elnöksége, ezért júniusban Bukarestben került sor az aláírásra, és utána 8. országként csatlakozott ehhez Magyarország, és olyan haladtunk az időben, egyre több és több ország csatlakozott hozzá, és hát már mind a 27 tagállam azt mondta, hogy szeretne a részese lenni az európai kvantumkommunikációs infrastruktúrának, aminek a célja egy olyan pán-európai hálózatnak a kialakítása, ami tudja demonstrálni azt, hogy a kvantum alapú kulcsétosztáshoz működőképes, és nem csak egy kísérleti demonstrációról van szó, nem különböző use case-eknek a révén, és akár kiberbiztonsági, akár egyéb területeken a nap 24 órájában, 7-7 napján használják különböző felhasználók, akár kormányzati felhasználók, akár ipari felhasználókról legyen szó. Szeretném megmutatni ennek az idő tonalát. Ennek a Eurocruciál, ez a következő két díj az Európai Bizottságnak az egyik továbbtárcájából van. Ez a Eurocruciálnak, az Európai Kvantum Kommunikációs Infrastruktúrának van egy földi szegmense, ami optikai száros összeköttetés jelent, és van egy űr szegmense, ami pedig műholdas kvantum kommunikációs linkeket jelent. Az optikai száros összeköttetésnek egy nagy előnye, hogy nincsen szükségünk arra, hogy új optikai szárokat húzzunk be, és csak feltétlenül szükségünk arra, hogy az új optikai szárokat húzom be egy operátor, nem a meglévő sötét szárok, azok bizonyos feltételekkel használhatóak, és a bizonyos feltételek pedig olyanok.
Ezzel nem tudom mit kezdeni, mert nem tudom ez miért volt jó, de hát az ilyen.
Azok pedig olyanok, hogy ne lehessen aktív elem benne, vagyis aktív erősítést nem lehet végrehajtani, ha szeretnénk felhasználni meglévő optikai száros összeköttetéseket, akkor a csatlakozásokra arra kell figyelni. De az időkép az az, hogy elnézést is szokrok még egy pillanatra, hogy 2022-ben elkezdődik egy tervezési fázis különböző nemzeti infrastruktúráknak a létrehozásával, és utána ezek 2023-tól kezdően összekapcsolásra kerülnek, és 2024 után elkezd működni ez az európai kvantumkommunikációs hálózat. Az űr szegmense pedig úgy néz ki, hogy az Európai Ügynökség, akit megbíztak az űr szegmensnek a kialakításával, először egy ilyen demonstrációs küldetés fog végrehajtani, ez a Sovigor van küldetés. Utána pedig a Fága műhold családnak a fejlesztésével, először egy első generációs, aztán egy második generációs műhold családot fognak indítani. Az egyik az alacsony földkörüli pályára kerül, a másik pedig geostacionárius pályára fog kerülni. És itt az indítási időablakok az érdekesek, 2024-re teszik az égőmáknak az indítását, és a szága indítása az valamikor 2025 környékére várható. Tehát abban bízunk, hogy mondjuk 4 év múlva akár már két európai működő kvantumkommunikációs műhold is lehet, aminek a segítségével kvantumalapú cserét tudunk végrehajtani, olyan városok között is, ahol nem tudnánk optikai száraz összekötést kialakítani. De is van még egy problémája az optikai száraz összekötetéseknek. Aktív erősítést sajnos nem tudunk végrehajtani a kvantumvizeken, ezt a kvantumfizika törvényei nem engedik. Ezért, hogyha ráküldtünk egy optikai szára egy fotont, akkor a 100-200 km után már akkor a csillapítást szenved, hogy nehezen tudjuk a helyet értelmezni. Tehát nagyon nagy távolságokat pont-pont összeköttetéssel nem tudunk esedni, és mondjuk szeretnénk egy Budapest-Bécs kapcsolatot megerősíteni, akkor több ponton kapcsolatot kell kialakítanunk, hogy optikai szállat használni, nyilván, hogyha egy műholdat használunk fel ugyanerre a kapcsolatra, akkor nincsen szükségünk annyi eszközre, amit egy ponton kapcsolatnál el kellene helyezni. Mi a helyzet Magyarországon a kvantum kommunikációt tekintve? Magyarországon számos helyen foglalkoznak kvantum technológiával. Volt egy nagy hazai kvantum technológiai projekt, amit Mikotelkülnével elfutott, ezt 2017-ben kezdődött, és 2021. októberében ért véget. A Wiener Fizikai Kutatóközpont vezette, és a műegyetem az ERTE, műegyetem és az ERTE mellett még céges partnerek vettek részt a tevékenységben. Az A4 cég csatlakozott a munkához, és utána pedig elindult 2020 őszén a Quantum Informatikai Nemzeti Laboratórium, amiben az ERTE-nek kettő kara, az ERTE Informatikai Kar, illetve a Természettudományi Kar, műegyetemnek kettő kara, a Természettudományi Kar, illetve a Villamosmérnök és Informatikai Kar, illetve még a Weber van benne, úgyhogy ez az ötezítás mint három jogi személy tesz részt ennek a nemzeti labornak a tevékenységében, és több különböző dologra szeretnénk fókuszálni. Az egyik az kvantumbiteknek a megvalósítása, az egyik stratégiai cél olyan hardware komponenseknek a fejlesztés, amelyek alkalmasak kvantuminformatikai műveleteknek az elvégzésére. A másik az kvantum számítógépeket felhasználóként alkalmazni tudó hazai szakértelemnek a felépítése és különböző kvantum számítással kapcsolatos kompetenciáknak az építése, és hát kvantum kommunikációt tekintve az egyik kiemelt célunk az regionális kvantum kommunikációs hálózatnak létrehozása, ami majd csatlakozható lesz itt az Európai Unióban tervezett kvantum internethez. És bírók muszájához. Tervezőkeden belül egy budapesti hálózatot kialakítani a Wigner, illetve a BME között, ami az optikai szállat azt a Magyar Telekom biztosítja számunkra. Bízunk abban, hogy a következő hálózat során az első ilyen kísérlet a BME a Wigner között elvégzésre kerülhet. A távolság az nagyjából 21 kilométer, mert az optikai szállon a két épület között. És hát a szabadtérre is koncentrálunk. A Vodafone Magyarország és a DM együttműködésében szeretnénk a Duna felett szabadtéri kvantumalapú pulszétosztást végre hajtani. Úgyhogy ez lesz egy másik budapesti kísérlet, a regionális hálózat, a Budapesten túlmutató hálózat építésén kívül vagy túlmutatóan. És hát van nagyon sok olyan projekt, amivel foglalkozunk itt a Villamosmérnök és Informatikai Karon, a Természettudományi Karon nagyon sok egyéb projektekkel foglalkoznak a kollégáink, most csak a villanykari projektekből, belül is a tanszékünkhez kapcsolódó projektekből válogattam, tehát foglalkozunk tenyszerfonal alapuló kvantumpulszétosztó berendezéseknek az építésével, különböző kis műoldas megoldásoknak a vizsgálatával, és hát együttműködünk különböző hazai műipari nyelvszetelkezési cégekkel is, néhányat már korábban megneveztem. Szóval a tevékenység, amit folytatunk, az nagyon örömmel tölt el minket, hogy országosan is, és nemzetközileg is elismert. Imre Sándor, a kutatócsoportunknak a vezetőjét 2019-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta, jelenleg az évben az Egyszerközi Asszontéki Akadémia levelező tagjává választott engem, minket tudni a kvantum kommunikációs tevékenységet emelték ki, aktívan részt veszünk a HTN-nek is az életében. Ezen a képen itt Valambos Máté látható, doktorandusz, nálunk a Vivany Karon, aki a HTR-től Polyák Virág díjat fejezett, tehát Szeri Ábortól az akkori elnöktől, de hát nagyon sok egyéb tevékenység is zajlik, és hát egyetemként az egyik kulcs kérdésnek mi az oktatást tekintjük, úgy gondoljuk, hogy ahhoz, hogy bármit tudjunk fejleszteni itt kvantumkommunikációs területen, mindenképpen szakértőkre van szükség, akár olyanokra, akik a természettudományok vagy műszaki tudományok az értenek, akár olyanok, akik mondjuk média kommunikációs ismereteket tanulnak, hiszen kommunikálnunk kell ezeknek a kvantumkommunikációs rendszereknek a léte értéről és működéséről, a vizuális megmutatáshoz szükségünk van olyanokra, akik grafikáció alkalmazott művészeteket tanultak, és hát nyilván a következő generáció neveléséhez olyan fiatalok kellenek, akik túl nagy később tanárok lesznek. És ezen küldetés jegyében mi különösen odafigyelünk a környezetünkben lévő hallgatókra. Az ábrán összefoglaltam 2021-es évről származó szakdolgozat címeket, amelyekkel BSC-s hallgatóink foglalkoztak, kvantumszámítógépen futtatható algoritmusok, folytonos változójuk UKD rendszernek a vizsgálat, a kvantumgépi tanulás, és még nagyon sok minden más, amikkel a hallgatók tevékenykednek, és hogy ne csak egy felsorolásként címeket mutassak, nyilván a címek mögött hallgatók vannak, tehát azok, akik BSC-s nevesztés hallgatóként, vagy később már doktoranduszként aktívan foglalkoznak azzal, ami érdekli őket kvantum informatikával és kvantum kommunikációval. Több olyan hallgatónk van, aki nemzetközi konferenciákon tartott előadást. Ezek a konferenciák nyilván a Covid miatt az elmúlt két évben online kerültek megrendezésre. Tartottunk itt a HTE színeibe tavaly előtt novemberben egy európai oktatási nap részeként középiskolások számára kvantumkommunikációs alkalmat, amikor az egyik mesterszakos hallgatónk beszélt arról, hogy ilyen kvantumkommunikációban foglalkozni. És hát vannak olyan hallgatók, akik pedig a YouTube-ban lévő kvantum informatikai kvantumkommunikációs tudástárt bővítik. Különböző ilyen rövid felhasználóknak szokom videókat. És hát a figyelnek a hallgatóink arra is, az eredményeket a különböző helyeken publikálják. A szeretném kiemelni, hogy Szelma Mártont, aki tavaly az Országos Tudományos Diákköri Konferencián második helyezést ért el, a GM és az Ericsson együttműködésében fejlesztett kvantum kurszétosztó berendezésnek a fejlesztésével kapcsolatos kérdéseinek a vizsgálatával hallgatóink publikáltak a HTA-tól megjelentített infokommunikáción zsorába, és hát itt van már a következő generáció, itt a képen például Csizmadia Géza Gergő látható, aki másodévesen vágott bele abba, hogy kvantuminformatikával foglalkozom a szabad idejébe, itt éppen a VME tudományos diákköri konferenciáján számol be az elért eredményekről. Amellett, hogy több mint 20 éve oktatunk önálló terként kvantuminformatikát a hallgatók számára, és amellett, hogy született számos szakdolgozat, diplomadolgozat időnként, tanulmányi versenyeket is szerveznek a hallgatóink számára, kvantumos tanulmányi versenyeket. Van egy olyan tárgyunk, hogy már több mint 20 éve fut, nagy érdeklődésre tart számon a hallgatók körébe, nem csak mi egyetemi hallgatók látogathatják, úgyhogy ha bárki, aki jelenrendezvényen részt vesz és érez magába erőt, akkor a következő tavaszi fél évben nagyon szívesen látjuk itt a tárgynak az előadásain. Kreditet nem biztos, hogy tud érte szerezni, hogy éppen nem egyetemi rendszerben tanul az élető, de az átait nagyon szívesen megiratjuk vele. És hát nyilván az online világban, amikor éppen nem volt jelenléti oktatás nálunk, akkor magyarul is, meg angolul is online tartottuk meg a különböző kurzusokat. Most pedig egy európai együttműködés részeként, elváltunk egy európai szintű mesterszakos, open mesternek hívott ilyen pilot projektbe, amely keretében is próbáljuk összekiszolni a különböző európai kvantum technológiai törekvéseket, mihez kvantum kommunikációs területen próbálunk hozzájárulni. És hogy milyen dolgokat elkozhat az, aki ellátogat hozzánk a BME-nek az informatikai épületében megtalálható mobil kommunikáció és kvantum technológiák laboratóriumban. Itt van például a folytonos változói, tehát második generációs kvantum pulcétosztó rendszerünk, mert a Relcom KST-vel a bevonásával megépítettünk, ő fejlesztett ki számunkra nagyon gyors jelfeldolgozás lehetővé tevő speciális detektorokat. Ez baloldalt, ez a szürke doboz, ez az első verziója ennek a CVKD rendszernek, ez a fekete doboz pedig a második verziója, tanultunk az első építésnek a tapasztalataiból, és a teljes rendszert újra építettük, ezt szeretnénk majd tesztelni itt egy budapesti hálózat részeként, hogy ezt is szeretnénk tesztelni egy budapesti hálózatnak a részeken, és ez egy 19 inches formán persze fénybe tehető doboz, tehát egy operátor, ahol el tudja helyezni a szerverszobájukat, ugye pendelrek szekrényébe, és akkor rögtön tudja generálni a kulcsokat a két oldal között. Az Ericssonnal együttműködve fejlesztettünk egy másik kvantum pulcétosztó berendezést, ami egy első generációs, de a kvantum pulcétosztó berendezés, ez a DB84 protokollt valósítja, meg Zeitgeist Telekom konferencián 2019. szeptemberében sikeresen lemoszt ennek a működését, és az itt elért eredményekből, ezzel kapcsolatos eredményekből ért el második helyezést a már korábban említett Simon Márton az OTD-ken. Tehát foglalkozunk azzal is, hogyan lehet hatékonyan véletlen számokat előállítani kvantum fizikai alapokon. Ez a kvantum alapú véletlen számgenerátor, kvantum randomnak a generátor, vagyis kórengé berendezésünk, ami egy saját fejlesztésű optikai elemű véletlen számgenerátor. Az optikai asztalon egy fejlesztés alatt, itt pedig már szépen bedobozolva, és akkor egy hozzátartozó kis web oldal az alkalmazás, amelyek keresztül a egyetemi hallgatók tudnak maguknak kvantum alapú jelentlen számokat generáltatni. És hát említettem azt, hogy nem csak a vezetékes világ érdekes számukra, a szabadtéri világ is. Itt foglalkozunk az egyetemen a szabadtéri kulcsétosztásnak a végrehajtásával, és nagyon szerencsés helyzetben vagyunk itt a villamosmérnök és informatikai karon, mert a pár épület, arrébb a BMS épületben lévő atomfizika tanszék, ami a természettudományi karon működő fizikai intézetnek a része. Szóval az atomfizika tanszéken a kollégák Sarkozy Tamás vezetésével összefonódott fotonforrást fejlesztettek, vagyis a mi összefonódott kvantum pulcétosztó rendszerünk ezt a fotonforrást tudja felhasználni, amit a BMS kollégák fejlesztettek, és nagyon jó házunk belüli technológiákat tudunk kipróbálni és demonstrálni. És mindenhez, amely korán említett Telekom cég adja a nagy sebességű feldolgozó hardware elemeket. Pedig egy összefonódáson alapuló protokollt még előző tesztet lehet látni. A bal oldali kép az a Vodafone-nak a székházába készült, a jobb oldali kép az pedig a hatáscső felső oldalának a túloldalán a Zé épületnek az ötödik emeletén. Én ennyit szerettem volna az előadásban elmondani, hogyha valakit részletesen érdekel a tevékenységünk, akkor ajánlott, hogy keresse fel a labrunk weboldalát www.ncl.hu vagy ncl.hu.hu. Tétősen elmutatjuk azt, hogy milyen nagyon kommunikációs dolgokkal foglalkozunk. Ha valaki pedig az élethosszig tartó tanulás jegyében szeretne csütörtökönként dél és kettő között belekóstolni abba, hogy milyen egyéb érdekességek vannak még a kvantum informatikában és a kvantum kommunikációban, akkor pedig sok szeretettel látjuk az egyetemi tárgyon. Viszont vagyunk arra, hogy nem csak egyetemi hallgatók szoktak beülni, nem csak új egyetemi hallgatók, volt olyan évük még a Covid előtt, hogy az egyik közeli cégtől három után is átjöttek, és akkor így végig hallgatták a kurzusunkat. Én annyit szerettem volna elmondani az előadásomban. Köszönöm szépen a figyelmet, és várom a kérdéseket.